Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója, a magyarországi vezérigazgató felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu. A műsor szakmai partnere és támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
9 óra 16 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz arról, hogy mi várható a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának mai kamatdöntő ülésén, és mindemellett természetesen foglalkozunk az árfolyamokkal, kapcsoljuk majd újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban itt van velünk Jobbágy Sándor, a CIP Bank kutatás és piaci szenior elemzője. Üdvözlöm, jó reggelt, jó napot kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Többször elmondtuk már, hogy kamatdöntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Az elemzők szerint egyébként a vártnál magasabb inflációs adatok ellenére sem valószínű, hogy a testület emelne az alapkamaton, vagy változtatna a laza monetáris politikáján. Jöhet azért meglepetés, kérdezem ezt azért is, mert a kamatdöntő ülés előtt még egy sajtótájékoztatót, így mondhatni, hogy rendkívüli sajtótájékoztatót is összehívott a Magyar Nemzeti Bank ma délelőtre. Erről nem nagyon tudunk semmit, úgyhogy azért esetleg valóban lehetnek meglepetések.
A kamat döntést illetően, vagy egyéb monetáris kondíciókat illetően nem számítunk meglepetésre, és ennek fő oka leginkább a múltkori, tehát a szeptemberi kamat döntőülés, amikor jelentős döntéseket, a monetáris eszköztár átalakításával kapcsolatos döntéseket jelentettek be, amik hosszú távon is fontosak lesznek, és nem gondoljuk azt, hogy ilyen gyorsan ennek kapcsán változás lenne. Ami érdekes, ahogy el is hangzott, ugye volt egy vártnál magasabb inflációs szám. Ez mindenképp érdekes lesz, hogy ezzel kapcsolatban milyen kommentár hangzik el, így a hivatalos közlemény figyelése az most is fontos és érdekes lesz.
Ön is utalt arra, hogy azért kilátásba helyezték a legutóbbi szeptemberi kamatdöntést követően, hogy átalakítja az MNB az eszköztárát. Mégis milyen folyamatok jöhetnek a következőben? Ugye 0,9%-on áll a jegybanki alapkamat 2016 tavasza óta. Mikor jöhet egyáltalán a kamat szintben változás? Mikor indulhat meg egy kamatemelés?
A kamatszint változása, tehát kamatemelés konkrétan, ez egy későbbi fázis lehet a várakozásunk szerint. Ugye szeptemberben bejelentett döntések, amik ugye nagy részt 2019. januártól lépnek majd életbe, ezek egyfajta előkészítését jelenthetik a kamatemelésnek, de abban az esetben, hogyha az infláció folyamatok, illetve a külső nemzetközi piaci helyzet is úgy alakul, ahogy azt most legvalószínűbben várni lehet, akkor elképzelhető az, hogy csak a jövő év végén fog bekövetkezni az első kamatemelés, jövő év végén vagy 2020 elején, és ugye onnantól kezdve indul be majd az a folyamat, amit már láthatunk a nagy jegybankoknál.
Ha a piaci gazdasági hatásait, összefüggéseit megnézzük mindennek, akkor mik lehetnek a közvetlen hatások annak is, hogyha most marad a 0,9%-os alapkamat, illetve ezek szerint az elemzői várakozások értelmében még a következő hónapokban is jó ideig fent marad ez a kamatszint, illetve milyen piaci gazdasági hatásai lehetnek majd, ha elindul egy kamatemelés?
Azt gondolom, hogy akár a hitelezés szempontjából, akár a kamatemelés egyéb hatásait tekintve bizonyos hatásokat már most is érzékelhetünk, mert annak ellenére, hogy ez a bizonyos 0,9%-os alapkamat, ez ugye nem változott eddig, és ugye a várakozások szerint még egy darabig nem is fog, de a piaci kamatok, ugye a bubor, a bankközi kamatok, amik egy alacsonyabb szintről indulnak, hiszen egészen nulla közelébe csökkentek korábban, ezek már most emelkedőben vannak, illetve a hosszabb futamidőkre vonatkozó hozamok is emelkedőben vannak, Tehát egyfajta piaci szigorodás, piaci kamatemelés az már most is zajlik, és azt gondoljuk, hogy ez a jövő évben tovább fog folytatódni, illetve újraindul majd a rövidebb kamatok esetében, és ugye a bubor kamatszintek a hitelek miatt, a változó kamatozású hitelek költségei miatt fontosak.
Az elmúlt percekben Jobbágy Sándort, a CIP Bank kutatási és piaci szenior elemzőjét hallották. Köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az örökhagyó közjegyző vagy ügyvéd előttet végrendeletben vagy saját kézírásával jegyzett végakaratában dönthet arról, hogy kire hagyja vagyontárgyait. A köteles rész azonban általában a végakarattól függetlenül megilleti a leszármazottakat. Hívta fel a figyelmet az Inforádióban az RSM Legál vezető ügyvédje Szűcs Bálintot, Sipos Ildikó kérdezte.
A köteles rész, először is ugye arról beszélünk, hogy ha a végrendelkező a végakaratában valamilyen szándékot kifejt, akkor attól a szándéktól függetlenül a jogalkotó azt mondja, hogy a törvényes öröklésre jogosultakat, akik ugye elsősorban a leszármazó, illetve a házastárs, köteles rész illeti meg. Ez a köteles rész ez azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy kire hagyja a vagyonát az örökhagyó, a köteles részre jogosultak igényt tarthatnak ennek egy bizonyos részére, ami a törvényes örök részüknek egyébként az egyharmada.
Mit kell ilyenkor figyelembe venni, tehát mi a kiinduló pont az egyharmad megállapításakor?
Hát ugye a polgári jog, az öröklési jog azért annyira kifinomult, hogy bizonyos alapvető trükköket, amivel az örökhagyó úgymond kimondhatná a vagyont még a halála előtt az örökösöktől, ezt megakadályozza. Éppen ezért van egyébként egy osztályra bocsátási kötelezettség is, tehát az örökösök is törvényes öröklés rendjében kötelesek osztályra bocsátani azt, amit az örökhagyótól életük során kaptak. És a köteles rész esetén is, ugye a köteles résznek az egyik alapja az, ami maga az örök rész, tehát ami a hagyaték, de ezt hozzá kell számítani bizonyos olyan juttatásokat is, amit az örökhagyó életében valakinek adományozott, vagy ingyenesen juttatott. Itt van egy 10 éves limit, amit után ezt nem kell figyelembe venni.
Tehát 10 évre visszamenően kell megnézni, hogy mik ezek a juttatások?
Alapvetően a köteles rész alapjába tartozik a örökhagyó által adott ingyenes adománynak az értéke, viszont hogyha ezt 10 évvel a halála előtt 10 évnél régebben adta, akkor ezt nem kell hozzászámolni. Sőt, egy jellemző megoldás egyébként abban az esetben, hogyha az örökhagyók ki akarják kerülni a köteles résznek a szabályt, az az, hogy egyfajta tartási szerződést, érekleeredéki szerződést kötnek azzal, akinek egyébként a vagyont juttatni kívánják, és a jogszabály egyébként ezt is meghatározza, hogy ez a halál előtt 2 évnél korábban született, akkor ezt is hozzá kell számítani a köteles rész értékéhez.
A köteles rész az minden esetben jár, vagy vannak olyan helyzetek, lehetnek-e olyan helyzetek, amikor még a köteles rész sem jár?
Attól függetlenül, hogy a köteles rész az egy viszonylag kötött szabályrendszert ad arra vonatkozóan, hogy a törvényes öröklésre jogosultak egy bizonyos részét akkor is megkapják, hogyha a végintézkedés más tartalmaz. Ez alól van kivétel, ez pedig a kitagadásnak a lehetősége, ami az örökhagyó jogosultsága, viszont ennek a feltételeit ez nagyon szigorúan szabályozza a jogszabály. Kitagadható az, aki egyébként érdemtelenné válik a jogszabály alapján, és egyébként van ilyen eset, hogy érdemtelenné válik, mint például, hogyha az örökhagyó életére tör, vagy az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követel, de akár erkölcstelen életmód miatt is mondhatja az örökhagyó azt, hogy valakit kitagad. Illetve az is egy ilyen ok, hogyha a segítségnyújtást elmulasztja az örökhagyó javára, vagy adott esetben végrehajtható szabadságvesztésre ítélték, és azt még nem töltötte le. Itt ugye jellemző példa időskorban az, és ez gyakran fordul elő, hogy azért történik kitagadás, mert valóban az idősnek az, aki egyébként köteles volna erre, elmulasztotta azt a segítséget megadni élete végén, amit elvárt volna. Úgyhogy ez egy jellemző oka annak, hogy az örökhagyó egyébként jogszerűen kitagadhatja a törvényes örökösét. Az egy másik kérdés, hogy a jogszabály azt is szabályozza, hogy a megbocsátásnak is helye van, tehát egy kitagadás nem feltétlenül jelent végleges kitagadást az öröklésből.
Hogyan tudja például egy idős ember bizonyítani, hogy őt nem látták el élete végén? Azért ez egy picit szubjektív fogalomnak tűnhet.
Igen, kategória, mint az is, hogy most a megbocsátás hogyan bizonyítható, nyilván ez az adott eljárásban, akár tanúkkal, ritkább esetben okirattal igazolható.
Mi történik akkor, hogyha valaki írt egy végrendeletet, és meggondolja magát, akkor hogyan semmisítheti meg a korábban hozott akaratát?
Hát egy jognyilatkozatról van szó, tehát a életében az örökhagyó alapvetően szabadon rendelkezik a nyilatkozat kapcsán. Ugye az alapfelállás az, hogy egyszerűen visszavonhatja, amely esetben hatálytalanná válik a végrendelet. Fontos az, hogy ezt ugyanolyan alaki kötöttségek mellett kell megtenni, mint magát a végrendeletet. Az is elképzelhető, hogy nem vonja vissza, csak egyszerűen tesz egy új végrendeletet. Itt a szabályozás szerint igazából két végrendelet is lehet érvényes, mert a korábbi végrendeletnek azon rendelkezései, amivel az új végrendelet nem ellentétes, azok továbbra is hatályban maradnak és érvényesek lesznek. Ugyancsak hatályát veszti a végrendelet, hogyha egyébként ezt megsemmisítik, tehát hogyha nem egy visszavonási nyilatkozattal történik meg, hanem azt megsemmisítik, illetve hogyha egyébként az örökhagyónak a birtokában maradt a végrendelet és nincsen meg, tehát nem találják meg, akkor is azt kell vélelmezni, hogy ez a végrendelet ez megsemmisült.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És a telefonvonalban ismét itt van velünk Reinhardt Attila, a portfólió vezető elemzője. Köszöntelek újra, Attila, változott a helyzet a börzén, illetve a forint piacán.
Szervusz, köszöntelek én is és a hallgatókat is. Nagy változásokról nem tudok beszámolni. A Bux Index egyelőre továbbra is minimális 0,1%-os mínuszban jár. A vezető papírjaink közül az OTP Bank és a MOL árfolyama ugyanilyen mértékben süllyedt. A Richter most már éppen stagnál, a Magyar Telekom pedig még egyelőre tartja szerény emelkedését. Egy kis érdekesség, hogy míg a vezetőnek mondott papírjainkban nem érte el a 100-200 millió forintot, illetve az OTP esetén a 300 millió forintot eddig a forgalom, addig az új sztár részvénynek mondott papír, az S-Media már 660 millió forintos forgalmat bonyolított, most éppen 12%-os pluszban jár a papír. A forint közben egyébként minimálisan tovább tudott erősödni, most 322 forint 40 fillért kell adni egy euróért, a dollárforint jegyzések pedig a 278-as szintre süllyedtek, hiszen az utóbbi percek során a dollár elkezdett esni.
Mehard Attila, portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggelit támogatta a magyarországi vezérigazgató felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu. A műsor szakmai partnere és támogatója a Magyar Nemzeti Bank.